ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében kapcsoljuk Jó Nap Richárdot, a Concord Értékpapír ZRT portfólió menedzserét, akivel a gyors jelentéseket lassan befejező amerikai tőzsdéről, illetve egyes technológiai részvények veszőfutásáról beszélgetek. Szervusz, Ricsi!
Szervusz, Pál!
Vajon az eddig megjelent amerikai gyors jelentések után jön a medvepiac, vagy ez a kijelentés csak a technológiai részvényekre, pontosabban azok egy részére, és az úgynevezett karantén részvényekre igaz? Mit gondolsz?
Hát a karantén részvények egy jelentékeny részére, mert nem is jelenthetjük ki, hogy jön a medvepiac, hanem komplett egészében lezajlottak medvepiacok, illetve a vízió részvények. Én szeretem ezt a szót alkalmazni, ami a tavalyi év elejéig a végtelen pénzbőségnek köszönhetően, és ugye voltak itt a mém részvények, amik a legismertebb sztorik voltak, de nagyon sok olyan elektromos autó részvény, zöld energia részvény volt, ami nem volt jó társaság, csak jó volt a sztori mögötte, és az ilyen klasszikus nagy lakossági részvétellel zajló emelkedésekben ilyenkor minden mindegy alapon nagyon gyakran az égbe tépnek ilyen részvényeket. Ebből nagyon sok ilyen részvény volt, és tulajdonképpen ami a legijesztőbb szám volt ennek az évnek az elején, január 24-én, az az, hogy a 3700 darab NASDAQ részvényből a január 24-i napon 1700 darab ütött 52 hetes mélypontot, és az egész koronavírusnak a mélypontján, ami 2020 márciusában volt, ez egy vagy két napig volt 2000 fölött ez a szám. Tehát ahhoz képest, hogy még alig esett a piac, ugye leesett az S&P 500 4800 pontról 4200 pontig, de 2200 volt a mélypontja, a NASDAQ-en majdnem annyi mélypont volt, éves mélypont 4200 pontnál január 24-én, mint 22 hónappal korábban 2200 pontos S&P 500-nál. Tehát rengeteg részvény van, ami nagyon-nagyon nagyot szenved. Ami új jelenség volt januárban és február elején, az az, hogy olyan vállalatoknak sikerült 20% fölötti összeomlásokat produkálni a gyors jelentésére, amelyek 2021-ben az Egyesült Államok 20 legnagyobb tőzsdei cége között voltak, és erre a három nagyon-nagyon jó példa a Netflix, a PayPal és a
Facebook.
Leánykori nevén Facebook, ugye a Meta Platforms átkeresztelt vezető közösségi média vállalat. Tehát ez sokak számára még nem látott jelenség, tényleg nagyon rég volt ilyen, hogy tech cégek 20% fölötti mértékben tudtak esni, és ekkora sok százmilliárdos tőkeértékű technológiai cégek tudtak ekkorát esni a gyors jelentésekre.
Én megnéztem ennek a három egyedi részvénynek az elmúlt három éves árfolyam mozgását, és azt látom, hogy körülbelül a három éves szintre estek vissza. A három éves ezelőtti szintre estek vissza.
Igen, tehát nagyon-nagyon érdekes volt.
Ez nagyságrendileg igaz, hát nem pontosan, de nagyságrendileg.
Igen, tehát az a PayPal, ami a 120 dolláros árfolyam szintről tört ki, és emelkedett föl tavaly februárban és júliusban 310 dollárig, az pontosan 120 dollárig esett vissza. Tehát kvázi az egész koronavírusnak az emelkedését le tudta törölni magáról. És ez az a helyzet, ami a technológiában nagyon érdekes, viszont van itt egy új sztori, ami szerintem mindent felülír, és mindennél fontosabb sztoria lehet a következő hónapoknak, éveknek a részvénypiacon, ez pedig a metaverzum. Tehát az, hogy az egész technológia, az egész közösségi média egy óriási szintlépés előtt áll, és itt egy olyan vízió kerül most már a befektetőknek a szeme elé, amivel nagyon-nagyon sok technológiai cégbe viszont bele tudnak hinni. Mondom a fő példát erre, például az Apple, aminek ugye a 3000 milliárd dolláros tőkepiaci kapitalizációja lett, és a mostani esésben is azért az látszott, hogy az Apple, a Google nem igazán tudott esni még ebben az évben. Voltak nagyon mély beöntések ezekben a papírokban is, de nagyon-nagyon stabilak, és relatíve stabil volt még, ugye nagyon magasra ment a Microsoft árfolyama is, tehát ugye amik a legnagyobb kapitalizációval vannak benne az indexekben, ugye az Apple-nek 7,5% a súlya az S&P 500-ban, és 12 vagy 13 százalékon SZDEX 100-ban, az nagyon-nagyon stabil. Tehát az látszik, hogy van a piacnak, már a technológiában is még mindig van egy stabil része.
Na most ezeknek az árfolyamát is megnéztem az elmúlt 3 évben, és ugyancsak nagyságrendileg 3-szorosuk. A 3 évvel ezelőttihez. Tehát amíg az előbb említett 3 részvény ugye az visszaesett a 3 évvel ezelőtti szintre, ez a 3 részvény viszont, ugye aki az elmúlt 3 évvel ezelőtt ebbe befektetett, az ugye 3-szoros pénzénél tart, hogy fogalmazunk ilyen durván.
És még az a döbbenetes, hogy emlékezhetünk arra, hogy 18 végén, ami szintén 3 éve és egy 3-3,5 éve volt, még hüledezett a világ, amikor 1000 milliárd dollárt ért az Apple, meg 15 másodpercig ért akkor 1000 milliárd dollárt az Amazon, és hogyha a mostani időpontot nézzük, akkor az Apple, a Google és a Microsoft együtt 7000 milliárd dollárt érnek. Tehát nagyon nagy a súlyuk a befektetéseken belül, és tulajdonképpen már nálunk sokszor a Concordban vita is zajlik arról, hogy ezeket klasszikus növekedési cégeknek tekinthetjük, vagy például az Apple-re nézhetünk rá úgy, mint egy gigantikus technológiai luxus cég, illetve nézhetünk rá úgy egy 20-as péteren forgó, hihetetlen cashflow-val rendelkező Google-re, mint hogyha ez egy növekedési sztori lenne, vagy nézhetünk rá úgy, hogy ez egy értékalapú sztori már valahol. Tehát a technológián belül azért itt van egy nagyon nagy stabilizáló faktor ezzel a 3 céggel jelen pillanatban.
Mi a különbség az előbb elsorolt 3 cég és ez a most felsorolt 3 cég között? Te ugye a cikkedben úgy fogalmazol, hogy ez az utóbbi 3 cég, ugye az Apple, a Microsoft és a Google, ugye a technológiai cégeknek a királya, míg az előbb említetteket, hát bárocskáknak mondod, vagy grófocskáknak.
Vagy hercegek, még inkább ez a Facebook, Adobe.
Na jó, hercegek.
PayPal, lehetnek hercegek. A vízió cégek, de még nagyon-nagyon sok kiváló technológiai cég, és az előbb említett 3-as között van egy óriási különbség, ez pedig az itt és most. Ez a 3 cég, a Microsoft, az Apple és a Google hatalmas cashflow-t termelnek, hatalmas nyerességgel bírnak, hosszú-hosszú évek óta elképesztő készpénzmennyiségen ülnek, és gyakorlatilag ezek a cégek azok, amelyek például a tavalyi évnek a magját adták annak, hogy 850 milliárd dollárral minden idők legnagyobb saját részvény visszavásárlása zajlott a nagyon magasan lévő S&P 500 index ellenére is. Tehát ezek a cégek, ha van egy 20-30% esés a részvényárfolyamukban, akkor be fognak állni, és nagyon komoly mennyiségben tudnak saját részvényt venni. Tehát amikor valaki ezen cégek részvényeit vásárolja meg, gondolhat arra, hogy van egy védőháló alatta. A hercegeknek annyiban nehezebb a helyzete, és ez minden ilyen technológiai cégnek, aki mondjuk 2-300 milliárd dolláros bizniszt visz, és itt a PayPal erre nagyon jó példa, ugye, hogy fölöttük ott vannak a technológiai behemótok, és ide szorolhatjuk akár majd a következő 10 évben a Teslát is, aki szerintem az autón kívül még fog dobni nyilván valamit, ide sorolhatjuk az Amazont.
Jó, de a Teslánál álljunk meg egy pillanatra, hogy egy autógyár az miért technológiai cég, miközben ugye a versenytárs GM meg Ford, amelyik ugyancsak átáll az elektromos autózásra, az viszont egyszerűen nem DAO cég, bár azt hiszem, hogy egyszerűen csak az S&P része. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy kiemelik a Teslát, és a Tesla az a Nasdaqon kap helyet. Én nem nagyon értem, ez nem mindegy.
Ezzel, tehát nyilvánvalóan itt azért a szoftver, a mesterséges intelligencia, az önvezető autózás, tehát itt azért egy olyan...
Van indok, kétségtelen, van indok.
Olyan cég a Tesla, aminek van mondjuk 47 milliárd dolláros árbevétele éves szinten, bár ez most megemelkedett, az utolsó negyed évet nem láttam, tehát mondjuk 55 milliárd dolláros árbevétele, és emellett kap 900 milliárd dollárnyi piaci kapitalizációt, Itt nyilvánvalóan a befektetők árazzák azt, hogy a jövőben a technológiai fejlődésben van egy nagyon komoly versenyelőnye ennek a cégnek. Tehát ez egy hozzáadott érték, de a Tesla ebből a szempontból abszolút hercegként állítható be, mert ha kiderül, hogy még sincs ez a technológiai előny, ha kiderül, hogy megnő a verseny a világon, akkor nagyon-nagyon sérülékeny lehet egy árfolyamesésre is. Míg ugye az Apple-nek, a Microsoft-nak és a Google-nek a piaci pozícióját legfőbbképpen egy komolyabb szabályozás fenyegetné az Egyesült Államokban vagy a világon bárhol, de ők ugye a jelenben termelnek olyan profitokat, amik ugye amikor egy emelkedő kamatkörnyezet van és egy szigorodó monetáris politikai környezet, akkor a befektetők szeretik azt, ha van 2022-es árbevétel, van 2022-es nyeresség, van 2022-es cashflow. És nagyon sok technológiai cégnél messze a jövőben vannak a cashflow-k, messze a jövőben van az, hogy na majd ez nagyon-nagyon jó lesz, már most is jó cég, de csak egy ígéret. És ugye az ígéreteknek az árfolyama tud drámai módon lecsökkenni akkor, ha a pénznek az ára megnő. Ugye eddig nagyon olcsó volt a pénz, drágul a pénz, nyilvánvaló, ez ráhat ezekre a távoli jövőben cashflow-t generáló cégeknek az árfolyamára. Ezért történik olyan is, ami nekem a két kedvenc példám, az Kanada és Szingapúr legértékesebb cége is egy-egy technológiai cég lett. Ugye a Shopify volt Kanada legértékesebb vállalata majdnem másfél éven át, és 1760 dollárról 790-ig esett 10 hét alatt az árfolyama, és a C-App, egy applikáció, egy szuper applikáció Szingapúrban 225 milliárd dollárt ért még novemberben a Fednek a szigorodó kommunikációja előtt, és leharmadolt a részvény árfolyama szintén 10 hét alatt.
Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy az amerikai kamatemelési várakozások, illetve hát most már azért ennél többről van szó, hiszen márciusban azért kamatot fog emelni minden valószínűség szerint a Fed, illetve a 10 éves amerikai kincstárját 2%-ra való 2%-os kamata hozta el ezt a változást, amiről eddig beszéltél?
Maximális mértékben igen. Tehát november végén volt még egy olyan csúcsa a Nasdaq 100 indexnek, ami ugye az élete csúcsa is volt, amikor még már a vízió részvények február óta estek, de novemberben még pont ez, amit ez a két előbb említett cég, de az Adobe, a Netflixet fölhúzták ősszel 500 dollárról 700 dollárra a Squid Game-nek a sikere kapcsán, és onnan esett 350 dollárig ugye most a gyors jelentés után. Tehát nagyon-nagyon sok olyan cég, ami ebben a több százmilliárdos, jellemzően 200-300-350-400 milliárd dolláros piaci kapitalizációban volt, nagyon sok esetben 15-20 évi árbevételen forrogó cégekről beszélünk.
Tehát magyarul magyarázzuk ezt meg, hogy 15-20 év múlva hozza majd a nyerességet?
Nem, tehát mondjuk egy Adobe, aminek volt a csúcsán a piaci kapitalizációja 360 milliárd dollár, és volt az árbevétele 18 milliárd dollár. Tehát a jelenlegi árbevételéből 20 évnyi árbevételre lenne szükség ahhoz, hogy a cégnek a piaci kapitalizációját kiadja. Ez egy rettenetesen drága mérték. Csak olyan cégekre adják meg ezt a befektetők, ha nagyon olcsó a pénz, vagy nagyon-nagyon nagy növekedés látnak benne. A Shopify-nak 4,2 milliárd dollár az éves árbevétele, és 200 milliárd fölötti kapitalizációja volt, tehát 50 évnyi jelenlegi árbevétellel volt egyenlő a részvény árfolyam. Ez tényleg nagyon-nagyon drága. Persze a Shopify-nál a jelenlegi 4 milliárdos árbevételnél arra számítanak, hogy 5 év múlva már mondjuk 15 milliárd dollár lesz az árbevétel, tehát hatalmas a növekedési pálya. Csak amikor szigorodik a Fed, akkor megijednek a befektetők ezektől a számoktól, és ez az ijedelem zajlik jelen pillanatban a piacon.
Most hadd kérjelek arra, hogy lehet-e tanácsot adni a befektetőknek? Felejtsék el a Nasdaq cégeiket, vagy felejtsék el az úgynevezett növekedési cégeket, a vízió vagy vizionárius cégeket, és váltsanak át a energetikai cégekre, a bankokra, vagy a nyersanyag cégekre, esetleg az egészségügyi papírokra? És egyáltalán mit gondolsz, hogy ebben az évben a Nasdaq vissza tud állni egy nullára? Ugye eddig durván 10%-ot esett az év eleje óta. Tehát elképzelhető, hogy ezt az évet zéróval zárja a Nasdaq?
Jelen pillanatban erre egy hónapra előre nem tudnék előrejelzést adni, mert megmondom őszintén, hogy ha az egész évet nézzük, szerintem a legkeményebb esemény az a félidős amerikai választás lesz 2022. november elején, de ebbe most nem mennék bele, tehát én kisebb esélyt adnék arra, hogy a Nasdaq az vissza tud jönni nullába, viszont azt látom, hogy bármi is történik az indexekkel, lesz nagyon sok részvény, ami jól fog teljesíteni az idén, és én technikai kép alapján adnék tanácsot, ha adnék egyáltalán bárkinek, hogy felejts el azokat a beszállókat és azokat a cégeket, amik leestek a felükre vagy az egyharmadukra, hogy emiatt olcsók lettek és emiatt vegye meg ezeket, de ugye rengeteg beragadt régebbi befektető van ezekben a cégekben, és éppen emiatt technikailag itt nehéz lesz az emelkedés. Én csak olyan cégeket vásárolnék jelen pillanatban 2022-ben, amelyek éves, 6 hónapos vagy 3 hónapos csúcsuk közelében vannak. Tehát amik már idén is vételen vannak, amiket idén is vesznek, amiket elhanyagoltak 20-ban, 21-ben, nem voltak olyan divatosak. Tehát gyakorlatilag a relatív erős és a technikai erős technikai képekkel rendelkező részvényekbe vásárolnék, és még az indexeket is nagyjából elfelejteném erre az évre, mert néhány nagy papírnak túl nagy súlya van, ha csak Amerikáról beszélünk ezekben az indexekben.
És szektorokról nem akarsz beszélni? Tehát milyen típusú részvényeket most, amit én említettem az előbb, hogy bankrészvény, nyersanyag, energia?
Én a nagyon erős cashflow-val rendelkező cégeket merném vásárolni. Jó osztalékhozammal, erős cashflow-val, jó piaci pozícióval, tehát most nem nagyon merek belemenni, én általában inkább így technikailag nézem a piacot, tehát így szektorokba nem mennék bele.
És a növekedési típusú részvények, vagy az értékalapú részvények között se lehet választani, vagy érdemes választani?
Mondom, én ezt az egyedül azt nézném, hogy mennyi a beragadt befektető, tehát csak technikailag nézném, és a nagyon erős technikai képpel éves csúcsuk közelében lévő papírokból mernék vásárolni idén. Tehát amik mennek már föl, amik jól néznek ki, és amiben hónapokon...
Függetlenül attól, hogy éves csúcson vannak, vagy voltak? Tehát attól nem kell félni?
Attól szerintem egyáltalán nem kell félni, mert az intézmények a világban minden pénzüket belerotálták az elmúlt 13 évbe, és kifejezetten 2016-tól, vagy 2020-tól a nagy növekedésű technológiai cégekbe. Pénz szerintem nagy mértékben nem fogja elhagyni a részvénypiacot, mert lehet 1-2%-nyi kamatemelés az USA-ban, még mindig nem fog alternatívát jelenteni a 6-7-8%-os infláció mellett semmilyen állampapírvásárlás a fejlett világban a részvénypiacnak. Tehát ha ki is megy bizonyos részvényekből a pénz, akkor más részvényekbe fog bemenni. Ha elindul ez a trend, és ez a trend nemrég indult el, tehát ha november közepét nézzük, vagy november végét ennek a trendfordulónak, akkor ez el fog tartani 6-9-12 hónapig. Tehát amik megindultak, és már jól mentek az elmúlt 2-2,5 hónapban, azok még nagyon-nagyon jól tudnak továbbra is menni, akár hónapokon át. Tehát ezért nem kell szerintem az éves csúcsoktól félni. Én sokkal jobban félnék azoktól, amik nagyon nagy ütést szenvedtek el, mint részvények, mert ha az intézményi pénz továbbra is távozni akar azokból, akkor szerintem simán jöhetnek azok a sztorik, mint például az Alibabánál, ami $310 indult el lefelé, és nagyon sokan gondolták azt $200-nál, hogy ez már eleget esett, és ugye kiderült utólag,
hogy nem. Köszönöm szépen az interjút, jó nap Richardnak, a Concord Értékpapír ZRT portfólió menedzserének. Kellemes estét kívánok neked.
Köszönöm szépen én is, kellemes estét.
A műsor végéhez közeledve lényeges hangsúlyozni, hogy az elhangzott beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A mai műsor elkészítésében Bozay László segített. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatóknak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.